óriásivel a közels előzi meg a SpaceX tőzsdére lépését, ami hát véhetően majd pénteken történik meg. Elon Musk mesterséges intelligenciával, rakétákkal és műholdakkal foglalkozó vállalatáról van szó, de ez az első nyilvános részvény kibocsátása mekkora durranás lehet, milyen részvényárral egyáltalán, mekkora kapitalizációval? Kérdezem Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó napot!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát ezek már ugye megjelentek a sajtóban, úgyhogy csak ilyen értelme ez egy ismétlés lesz, hogy ez ilyen 135 dollár per részvényes kibocsátás lesz fixáron. Tehát a take it or leave it, tehát hogyha kell, akkor vedd meg, ennyi az ár, ha nem kell, akkor ne vedd meg, ez a mottója ennek a kibocsátásnak. Amúgy különben a piacon, akik ilyen pre-IPO piacon kereskednek a részvényekkel, ott magasabb az ár ennél a kibocsátási árnál, ilyen most ilyen 150 dollár fölött van nagyjából ez az ár, de még néhány hete ez 200 dollár fölött volt, tehát egy elég jelentős csökkenés volt, és ugye ez indikáció arra nézve, hogy milyen áron nyithat a részvény, milyen áron kereskedhetnek majd vele, amikor ugye pénteken kikerül a piacra, ugye a NASDAQ-on fog debütálni. Különben 555,6 millió részvényt adnak el, ezek új részvények, új kibocsátós részvények, és olyan 75 milliárd dollárt von be a cég tőkét, ezzel különben ilyen 1750 milliárd dollár környékére árazza a SpaceX-et, ami egy elég méretes, tehát ugye ezzel már nem is tudom, talán 9. legnagyobb cég lenne a tőzsdén, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ez azért egy elég nagy méretű dolog, és azért az látszik, hogy olyan értelemben meg nem nagy, hogy ez a teljes kapitalizációnak ilyen 4%-a per sat kb. Tehát igazából a hígulás az minimális lesz, és hát az Elon Musk és még néhány befektetőtársa az megtartja gyakorlatilag a többséget a részvényben vagy a cégben, tehát az Elon Musk-nak 80% fölötti szavazati joga lesz a jövőben továbbra is.
Gondolom én nem csak Amerikában várják tűkönülve, hogy a SpaceX megjelenik a tőzsdén, de európaiként, vagy akár unión tagállamon kívüliként hozzá lehet férni a részvényhez?
Igen, különben meglepően jól. Tehát ugye az Egyesült Királyságban is van ilyen retail broker, akin keresztül lehet, most hirtelen meg nem mondom a nevét, de ugye Amerikában is, tehát hogyha valaki például a Robin Hoodnál ügyfél, vagy ott ügyféllé válik, vagy a Schwabnál, de például olyanok is, mint mondjuk a Morgan Stanley E-Trade, vagy Fidelity-nek is van olyan platformja, ahol lehet venni. Mondjuk annyi szigorítás van, hogy ezeknél a nagyobb cégeknél, ha jól emlékszem, legalább 100 000 dollárnak kell lenni a számládon, hogy vehess, és talán 2000 dollár a minimum, amennyiért vehetsz. Viszont a Robinhood meg egyéb retail broker cégeknél talán nem tudom a pontos részleteket, de ott könnyebb, tehát hogy nincsenek ilyen kritériumok, hanem hogy ott az ember bemehet és vásárolhat. De azért fölhívom a figyelmet, hogy voltak itt gyűjtések a Market Watch részéről is, a kollégám is megnézett egy jó pár IPO-t, és azért az látszik, most mondom a Market Watch-os eredményeket, az egy elég széles bázisú merítés volt, tehát nem tudom, 30-40 IPO-t vizsgált meg, ilyen technológiai IPO-t hagyta nem túl távoli múltból, és gyakorlatilag mindegyiknél az volt, hogy hát volt, ami ugye emelkedett az IT után, utána leesett az árfolyam, de hogy az azért jellemző volt, hogy az első egy évben a kibocsátás után volt mélyebben az árfolyam, és ez az átlagos legnagyobb visszaesés, ez 55% volt. Tehát, hogy lefeleződtek az árfolyamok, és akkor ott olcsóbban lehetett vásárolni. Úgyhogy, és olvastam olyan cikket is, bár kis alapkezelő, 45 millió dolláros alapja van, aki ugye elmondta a Bloombergnek, hogy hát ő úgy készül, hogy most hát van valamennyi részvénye, mondjuk azt nem tudom, hogy van neki valamennyi részvénye, de tervez venni a kibocsátásban, de ugyanakkor azonnal el is ad, mert az emelkedésben el fog, mert azt gondolja, hogy utána később vissza fog esni a részvény ára, úgyhogy azért vannak sokan, akik így gondolkodnak. Nyilván ez is közrejátszik abban, hogy ez a kibocsátás utáni indikatív ár, amit most a piac áraz, az egyre inkább jön lefelé, és egyre kisebb a plusz, mert ugye egyre inkább sokan úgy gondolják, hogy majd akik jegyeznek, megpróbálnak eladni, vagy akiknál van valamilyen úton, módon részvény, vagy ígérvény, vagy opció, stb., azok megpróbálnak majd eladni szinte az elején a kereskedésnek.
Hát nyilván Elon Musk az ilyen jellegű összesítéseknek, hasonlításoknak, várakozás megfogalmazásoknak annyira nem örül. 75 milliárd dollár, hogyha ez bejön, mire lehet ezt vajon költeni? Mert gondolom én új forrást azért próbálnának bevonni, hogy akár a rakéta üzlet részt, akár a mesterség és intelligenciával, akár a műholdakkal foglalkozót valamelyest fejleszték. Ez ügyben jelentett be valamit a vállalat, hogy mire költeni a részvénykibocsátásból befolyó összeget?
Hát valamennyit lehet tudni, inkább sejteni lehet a kibocsátási prospektus alapján, illetve hát nyilván van nagy vonalakban azért lehet tudni, hogy ugye az üzleti modell az úgy néz ki, hogy ugye van a Starlink, ami keres pénzt. Tehát annak a bevétele megközelítette a 20 milliárd dollárt a tavalyi évben. És hát ugye az termeli a cash flow-ját a cégnek, és ugyanakkor van a mesterséges intelligencia rész, meg az űrhajózási rész, és ezeknek a fejlesztését finanszírozná alapvetően a Starlinknek a bevételeiből, na meg ebből a kibocsátásból. Hogy mekkorát kell finanszírozni, azt látni kell, hogy tavaly 20 milliárd volt az úgynevezett CAPEX, tehát a tőkeberuházás a cégnél. Idén csak az első negyed évben 10 milliárd dollár volt, aminek nagyon nagy része, most nem emlékszem, 80-90%-a az a mesterséges intelligencia volt, és ebből azt lehet sejteni, hogy idén talán ez olyan 40 milliárd dollár lehet, aztán jövőre is valószínűleg minimum 40 vagy még több is. Tehát látszik, hogy ez a 75 milliárd, ennek azért meg lesz a helye. Meg még ugye ehhez hozzájön a Starlinknek a cash flow-jából befolyó pénz, és akkor ezzel a kibocsátással az elkövetke az idei év, jövő év, meg még talán az azután következő év is le van fedve, mondom figyelembe véve a Starlinknek a cash flow-ját vagy bevételeit. És hát azért ugye az látszik, hogy ugye elég magas áron tud bevonni, tehát mint mondtam, a higulás az nagyon pici lesz, ugyanakkor azért mondjuk az értékeltségről is érdemes beszélni, mert hát ugye az, hogy mikor termel profitot, az nagy kérdés. Ugye a Bloombergen szerepel egy előrejelzés, de nem tudtam utána járni, hogy nem derült ki számomra, hogy ez pontosan hogy állt össze ez az előrejelzés, hogy valaki szerint már jövőre tud 6 milliárd profitot termelni ez a cég, tehát 2027-ben, de az is egy 300-as PPR rátát jelentene a jelenlegi árazás mellett, vagy nagyjából a közelít. Tehát az azért elég magas, még a Teslánál is jóval magasabb. Ugye ez csak annyi, hogy 300 év alatt termeli vissza azt a pénzt, amit most belerakunk. Nyilván ez egy növekedési részén, tehát nem szabad így nézni, de azért az is sokat mondó, hogy ugye 1750 milliárd a piaci kapitalizációja, és ugye tavaly 20 milliárd volt a bevétele majdnem, tehát majdnem annyi capexet költ el, mint amennyi a bevétele, és idén is eddig volt az első negyed évben 10 milliárd, úgyhogy lehet, hogy ilyen 40 milliárd dollár körül lesz idén, és hogyha ilyen duplázódásokkal számolunk, akkor 5 év múlva lesz annyi az árbevétele, mint a piaci kapitalizációja a cégnek. Amúgy valószínűleg valószínűleg egy túlzó elvárás, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezt fogja tudni teljesíteni a cég. Amúgy különben, hogyha ilyen Huawei-kúj szabályt nézzük, hogy piaci kapitalizáció és árbevétel, akkor tipikusan, hogyha nem tudunk mást, akkor ez az 1-1 arány az már egy jó kiinduló arány szokott lenni. Tehát ugye ez azt mutatná, hogy mondjuk 5 év múlva éri el azt az árazást a cég, ami most kibocsátják a részvényeket. Én nem az árazást, hanem a teljesítmény akkor éri utol azt az árazást, amin most kibocsátják a részvényeket. Azért ez nem kevés idő, tehát hogyha 10% fölötti tőkemegtérüléssel számolunk, akkor ez azért még így is egy ilyen feszítettel is kb. Dupla ár lenne. De hát majd meglátjuk.
Főleg úgy lesz érdekes, hogyha mondjuk a cég vezetése hát kénytelen nyilván negyed évente beszámolót tartani, és a további terveikről, már pedig például űrrel kapcsolatos tervekről, hogy lehet valaha ott megtérülést hozni, arról fogalmam sincs.
És beszéljünk erről is.
Hát akkor röviden, mert lassan kivegyünk az időből, mert pont a mesterséges intelligencia meg az űriparnál azt gondolja az ember, hogy szinte soha nem fog tudni megtérülni, bár talán a mesterséges intelligencia igen.
Hát ugye az egyik ilyen nagyra törő terv az, hogy adatközpontokat hoznak létre az űrben. Ugye ott ugye a napenergiát felhasználva rengeteg napelemen keresztül sok energia van, és ugye a SpaceLink a keresztül ugye láthatjuk, hogy tehát ugye azok tudják használni ezeket az adatközpontokat, tehát hogy van egy ilyen terv, hogy ez, és ugye első ránézésre reálisnak tűnik. Ez nyilván az űrhajózási résznek is ad munkát, hiszen akkor rengeteg adatközpontot kell följuttatni, de ugyanígy a nyersanyag téren is, tehát olyan anyagokat akár a Holdról lehozni, vagy távolabbi bolygókról, amik az még jóval messzebb van. Tehát hogy azért van, tehát azért ez mégiscsak a jövőbe mutató. Tehát attól függetlenül, hogy pessimista vagyok, és elég drágának tartom a kibocsátást, meg ugye nem túl jól sültek el a múltban ezek a dolgok, azért ez a jövőben mutató cég, és érdemes félszemmel azért, vagy a félszemünket rajta tartani folyamatosan.
Hát meglátjuk, akár az árazást, akár a megtérülést, mindesetre kíváncsian figyeljük majd. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzővel beszélgettünk, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!